Lukovics Milán atya gyerek lelki gyakorlatának első részét hallhatják.
A kérdéseitek között vannak technikai kérdések, ezek persze információt igényelnek. Vannak olyan kérdések, amelyek valamilyen szempontból húsba vágóak, azokat is külön csoportosítottam. Vannak olyanok, amelyek alkalmasak arra, hogy ti kis beszélgetéseket folytassatok majd róluk. Itt láthatjátok azt, hogy van, amit én tettem föl, van, amit ti tettetek föl. Ezzel majd később is fogunk próbálkozni. Azt szeretném kérni, hogy valahogy jegyezzétek majd meg azt, hogy most hogy ültök, és legközelebb, amikor leülünk, akkor ezt reprodukáljátok, hogy újabb és újabb emberekkel kerüljetek össze egy pár perces kis beszélgetésre. A következő pedig, hogy vannak ilyen témafölvető kérdések is. Mindegyik kérdésnek örültem. Nagyon fontos az, hogy ahogy a kérdésekről fogok egy pár dolgot mondani, egyfelől olyasmi, hogy ti előzetesen beszélgettek egyik másikról, amiről pedig nem, arról én mondok ezt-azt, és utólag majd valahogy reagáltok rá, vagy hozzáfűzitek a magatokét, erre készüljetek. Tehát alapvetően a ti kérdéseitekről lesz szó. Ahogy hozzá közelítek, az nagyon különböző lesz. Nyilván vannak olyan kérdések, amikre nem egyszerűen csak válaszolok, hanem a életkori sajátosság alapján lehet, hogy egészen más irányokba is teszek kitérőket. Nagyon örülnék neki, hogyha nem csak a saját kérdéseidre figyelnél, hanem lehet, hogy az a kérdés, amiről szó van, azt nem te írtad, de hát legalább megtudod, hogy az osztálytársaidat mi foglalkoztatja. Mielőtt még ebbe belekezdenénk, ennek a szellemi részét, szövegbeli részét, ez adná a gerincét a ti kérdéseitek. Ugyanakkor egy lelki gyakorlat az ennél összetettebb dolog. Először is egy bevezető képet hadd idézzek, végezzünk el egy gondolatkísérletet. Gondolatkísérlet az, hogy a kezemben van egy kancsó víz, ugye, el tudod képzelni. És itt van egy tál, és benne van egy jó nagy szivacs, és öntöm rá a vizet erre a szivacsra. Mindenki látja a saját lelki szemeivel, hogy ez a szivacs ez beszívja ezt a vizet. Ugyanez a helyzet, kezemben a vizes kancsó, csak a lavorban egy fatuskó van. Öntöm rá a vizet, mi történik? Hát nem szívja be, hanem fröcsköl szét mindenfel a víz. Azt neked kell alapvetően eldönteni, hogy most szivacs akarsz lenni, vagy tuskó. Jó? Sokszor azért vetettem fel ezt a kérdést, hogy milyen eddigi lelki gyakorlatos tapasztalataid voltak. Lehet, hogy amikor még kisebb vagy, akkor a lelki gyakorlat vezető az a csodát művel, akkor lehet, hogy jó lesz, vagy nekem nincs hozzá kedvem, de hát ha ő nagyon ügyes, akkor majd hátra lesz valami. Én biztos, hogy nem vagyok túl ügyes, meg semmiképpen nem tudok csodát tenni, meg semmi ilyesmit. Úgyhogy milyen lesz ez, az nem kis részben rajtad múlik. Ha megfigyelsz egy korábbi lelki gyakorlatot, amin részt vettél, lehet, hogy azt veszed észre, hogy jé, egyeseknek ez pozitív dolog volt, másoknak közömbös vagy éppenséggel negatív. Pedig ugyanott voltatok. Ez jobban múlik rajtunk, a saját hozzáállásunkon, a saját figyelmünkön. Ha valaki, aki tizedikesek vagytok, 15-6 évesek, mindenféle baja lehet egy kamasz gyereknek. Én is voltam 15-6-7 éves, visszatekintve nem is volt az olyan nagyon régen. Előre tekintve igen. Én teljesen tisztában vagyok, hogy egy mostani fiatalnak az az idő, amikor én voltam 10 éves, az ugyanakkor volt, mint amikor a piramisokat építették Egyiptomban. De visszafele tekintve, majd látni fogjátok, amikor vénemberek lesztek, mint én, nem is volt az olyan nagyon régen, még az ember emlékszik is valamennyire. Tehát magyarán szólva, hogyha valaki most azzal van tele, hogy hagyjanak békén, ez oké, el tudom én képzelni ezt. Nyilván van, aki ezen egy kicsit túl tud lépni, azt mondja, hogy jó, hát nem csak az a fontos, hogy most aktuálisan mit érzek. Talán sokszor mondjuk ezt tantárgyakkal kapcsolatban, nekem nem köti le a figyelmemet. Hát én nem vagyok varázsló, hogy lekössem a figyelmedet, valami lebilincselő személyiség, aki oda bilincsel téged valahova. A figyelmet egyébként, tehát azt adni is lehet, nem csak lekötni. Nyilván egy kisgyereknél a pedagógus, vagy az óvónéni, vagy a cirkuszba a bohóc, az kösse le a figyelmét. De azért egyébként ti 15 évesek vagytok, lehet azt a figyelmet, azt az időt, azt a jó szándékú figyelmet, azt úgy odaadni. hát most akkor itt vagyunk, ezt csináljuk. Hogy ezt miért érdemes esetleg megtenni, csak annyi érvet hoznék, hogy például nem kell holnap iskolába menni. Valószínűleg lehet, hogy már ma se adtak föl házi feladatot, ma is megúsztál egy pár órát, holnap se adnak föl házi feladatot. Hogyha ezeket az időket, meg az órákon töltött időket így összeadod, akkor rájössz arra, hogy lehet, hogy egyébként amit itt mi valami közös gondolkodással töltünk, az nem több ennél. Hát akkor éppenséggel jó képet is vághatunk a dologhoz. Hát ez csak egy ötlet. Én nyilván jobban örülök, hogyha együttműködtök. Ez alapvetően a te döntésed, te rajtad múlik, illetve hát nyilván az, hogy együtt egymást hogyan befolyásoljátok barátaiddal vagy barátnőiddel. Valamiképpen figyelmesen vagytok itt, akkor jó lesz, ha inkább azt erősítitek egymásban, hogy hagyjanak minket békén, hülyeség az egész, akkor az lesz. A következő, hogy mi tartozik még hozzá a lelkigyakorlathoz, természetesen lesznek közös aktivitások, beszélgetés, valamifajta vetésforgóban különböző aktivitások, tevékenységek, lesz némi közös imádság is, egyéni imádságra idő, ilyesmik fognak történni. Ezen kívül szerintem még lenne egy fontos része ennek a lelki gyakorlatnak, amit először így bekonferálnék, mielőtt a általatok felvetett témákról szó lenne, és ez pedig az, hogy lehet, hogy ilyet még nem hallottatok, de arra invitálnálak benneteket úgy egyesével és külön-külön, hogy beszélgessünk egy pár percet. Ezt a következőképpen képzelem el, úgyhogy valamilyen téma téged foglalkoztat, vagy amit elmondanál szívesen, vagy megkérdeznél, vagy bármi egyéb, azt a témát hozzad szóba. Nyilván nem kell olyasmit, amit nem szeretnél. Tehát mindenki maga dönti el, hogy most a izraeli-palesztin harcokról szeretne beszélgetni, vagy miről. Csak azért mondom, mert a papírokon megjelenik nem az izraeli-palesztin konfliktus aktuálisan, hanem az ukrajnai háború, és nyilván ez foglalkoztat mindnyájunkat. Lesz majd egy olyan alkalom holnap délután, vagy valószínűleg a holnapi nap folyamán, amikor kisebb csoportokban különböző tevékenységeket vetésforgóban fogunk végezni, és ennek az egyik fejezete az az, hogy egy kis csönd, illetve ez alatt is lehet velem beszélgetni egy pár percet, 3-4-5 percet, ami nem sok, nyilván lehet ezt folytatni. Tehát ez a személyes pár perc, nyilván, hogyha valaki nem hoz szóba semmilyen témát, mert ő most annyira nyeglekamasz, hogy semmi baj, majd akkor valamit én kérdezek, vagy kicsit beszélgetünk, nem fog fájni, nem kell félni tőle. De azért azt gondolom, hogy 10. osztályban ebből lehetnek tartalmas kis beszélgetések. Mindjárt mondok példát. Nyilván ez is alkalom akár arra, hogy valaki a Szent Jónását elvégezze, hogyha erre fölkészül, vagy úgy érzi, hogy ez egy jó ötlet. Szerintem az. A másik az, hogyha valaki úgy érzi, hogy neki 3 perc, 5 perc az kevés, hogy ő szeretne valamit megbeszélni, szeretne egy kicsit beszélgetni, akkor nincs beszorítva ebbe a 3 percbe, 5 percbe, vannak vacsorakészítési idők, meg este akkor lefekvés, zuhanyzás, ágyazás, az ilyen létfenntartásra szánt idők, akkor föl is lehet iratkozni, vagy szeretném, ha mindenkire sor kerülne. Ugyanakkor pedig mégis arra invitálok mindenkit, hogy ha nincs is olyan nagyon-nagyon komoly megbeszélni valója, akkor is egy pár percet szálljunk már egymásra, és hogy miről legyen szó, az a te kezedben van, nyilván én is tudok tőled kérdezni, de tied a lehetőség elsősorban. Itt voltam egyszer egy 7. osztállyal, kis idétlen kamaszok voltak, ugyanezt fölvezettem, aztán akkor eljön az az idő, hogy akkor beszélgetek velük, és akkor jön egy 7. fiúcska, már egy kicsit megnyúltak a tagjai, esetlenül mozgott, és akkor azt mondja, hogy hát ő most ő nem tudja, mit kérdezzem. Már majdnem arra készültem, hogy jó van, hát nem baj, hát most szeretsz-e az iskolába járni, vagy hogy érzed magad az osztályba, vagy hogy vagy a szüleiddel, vagy a testvéreiddel. Már majdnem elkezdtem neki mondani ilyen általános ismerkedő kérdéseket, amikor egyszer csak úgy kiszakadt belőle az, hogy az osztálytársai időnként ilyen lelki program alkalmával mondanak ilyet, hogy hát érezték már Istennek a közelségét, valami ilyen dolgokról így bebeszámolgat egyik, már hát ő meg nem. Hát akkor mit csináljon? Vagy akkor ez hogy van? Hát mondom, gyerek, hát mi az, hogy nem tudsz mit kérdezni? Hát Fején találtad a szöget. Föltetted a legfontosabb kérdést, ami most téged foglalkoztat. Megtaláltad ezt. Hetedikes gyerek. Ha nincs ez a késztetés, hogy egy pár percet beszélgessünk, akkor lehet, hogy nem is gondolkozik el ezen. Így viszont valahogy úgy nem készült rá, meg nem tudta, de amikor ott voltunk, az, hogy két ember egymásra figyel, az nagyon érdekes dolgokat tud produkálni, és úgy kiszakad belőle ez a kérdés. Most mit válaszoltam neki, az egy másodlagos dolog, de tételezzük föl, hogy esetleg valakit érdekel. Tényleg azt válaszoltam neki, hogy ha neked nincsenek valamifajta olyan érzelmeid, hogy most hú, a jó Isten, most itt van, akkor nem baj. Ilyen érzelmeket nem kell magunkból kicsiholni. Ez nem úgy megy, mint a régi autókon, hogy a kurblit oda bedugták elejére, és hogyha nem indult az autó, akkor tekerték, és akkor azt előbb-utóbb beindult a motor. Nem kell magunkban olyan érzelmeket fölcsiholni, vagy kicsiholni magunkból, amelyek nincsenek, vagy nem jönnek. Te is, meg mindnyájunk, nem csak az érzelmeink vagyunk. Fontosak az érzelmeink, de nem csak az érzelmeink vagyunk. Hát van például eszünk, meg akaratunk. Ha az érzelmeink valahogy nem tudnak a Jóisten hullámosszára ráhangolódni, hát nem baj, keressük az értelmünkkel, meg az akaratunkkal. Gondolkozzunk azon, hogy mit vár tőlem az Úristen, mit tenne helyettem a názáreti Jézus, ha most ő lenne tizedik bés diák, és itt ülne a lelki gyakorlaton a napportán. Volt ő hasonló szituációban, kicsit fiatalabb volt, 12 éves, és nem a napportán volt, hanem Jeruzsálemben, és egyébként nagyjából ugyanúgy beszélgetett ott az emberekkel, mint ti, és azt mondták, hogy hú, de értelmes meg, milyen jókat mond meg, hasonlók. Mit tenne helyettem az Úr Jézus? Keressem az értelmemmel. Nagyjából ebbe maradtunk. Ha erre a kis beszélgetésre valamit szóba tudsz hozni, kis titkainkat nem kell kiadni. Amiről nem akarsz, arról ne beszélj, ne azt hozz szóba. Annál valamivel felületesebb, de nem baj. Az is egy picit mélyebb, mint a felszín. Ha megtalálod azt, ami téged előre visz, akkor lehet, hogy ez a három perc az ér annyit szinte, mint a lelki gyakorlat többi rész. És nem azért, mert én nagyon okosakat fogok mondani, hanem azért, mert egymásra figyelünk. És ezek nekem is emlékezetesek, mint látjátok. Nem, mintha most ezekkel a kérdésekkel én nem találkoztam volna. De az, hogy az hogy van leírva, vagy most mit juttat eszembe, az megint más, mint amit 5 évvel ezelőtt mondtam volna egy hasonló kérdésre. Azért is kértem, hogy írjatok valamit, meg tényleg elgondolkoztam rajtuk. Nagyon bízom benne, hogy nyilván eddig is láttalak már benneteket hetedikes korotokban, amikor ügyesen megosztottatok egy fél liter vizen, ezt már többször mondtam. Nagyon szomjasak voltatok, vagy most nyáron már ahhoz képest egész gigantikus túrákat tettünk. Az is szép volt, jó volt. Sok benyomásom van rólatok. Most ilyen lelki gyakorlatú szituációban először találkozunk. Nagyon várom azt is, hogy ilyen módon szerezzek rólatok személyes benyomást, de nem is ez a fontos, hanem inkább az, hogy beszéljünk arról, ami neked fontos. Ennyit felkonferálásképpen. Aki bátor, aki megtalálta azt, hogy miről szeretne beszélni, az nyugodtan elkezdheti ezt ma este. De azért szeretném most itt elmondani, hogy ha ez holnap délután kezdünk hozzá, akkor nem jut elég idő, akkor összecsapott lesz azzal, akivel esetleg picit komolyabban kéne tárgyalni. Nehéz elkezdeni, de egészen bátran. A kérdéseitek közül első alkalommal akkor azokat venném elő, amit kicsit összefüggőnek érzek, bár a megfogalmazásuk az eltérő. Az egyik volt ez a kérdés, hogy hogyan bízzam az életemet a sorsra. Volt egy olyan kérdés, hogy milyen életet szán nekem Isten, honnan tudom meg, hogy milyen életet szán nekem Isten. És a harmadik, ami még valahogy ide kapcsolódik, legalábbis az én fejemben, az az, hogyha valami szörnyűség történik a világban, akkor azzal Istennek van valami terve, vagy miért is történik, ennél picit részletesebben fejtette ki az illető. Azt mondja, ha van valami borzalmas, kitör egy háború, rengeteg ember meghal, Istennek akkor is van ezzel célja és terve, vagy csak az emberek miatt van? Annyit még el szeretnék mondani a kérdéseitekkel kapcsolatban, hogy érdekesebb legyen, amit mondok, tegnap előtt együtt voltam 4 fiatallal. Ezek 18-9 évestől 23 éves korig voltak, és azt játszottam velük, hogy a kérdéseiteket sorba egyesével felolvastam nekik, és följegyeztem, hogy mit mondanak. A válaszaimban ez is benne lesz, hogy pár évvel idősebbek nálatok, azok hogyan látják. Ezt majd néha idézem is, hogy mit mondtak ők külön is. Ezt fogjátok látni. Hogy ez miért függ össze, vagy hogy függ össze, az talán kiderül. Az első kérdés, hogy hogyan bízom életemet a sorsát, nem tudom, hogy mit beszélgettetek erről, de így ezeknek a fiataloknak az első ilyen válaszuk, amit erre mondtak, az az, hogy hát sehogy. Hát ezzel maximálisan egyetértek. Hát sehogy ne bízzuk az életünket a sorsra, vagy a sorsra. Nem is tudom, hogy ez mit jelent. Szeretnék nektek idézni egy versikét. Ez nem egy olyan nagyon nagy vers, tehát nem valami különösebb költői eszközöket nem kell benne fölfedezni. Ha lenne jegyzett füzetetek, akkor még akár azt is javasolnám, hogy írjátok föl, de majd ha holnap lesz jegyzett füzetetek, akkor újra elmondom. Következőképpen hangzik ez a versike, amit mindenképp ajánlanék a figyelmetekbe. Aki gondolatot vet, tettet arat. Aki tettet vet, szokást arat. Aki szokást vet, jellemet arat. Aki jellemet vet, sorsot arat. Lehet emészgetni. Nyilván kicsit arra a közmondásra épül, hogy aki szelet vet, vihart arat. Tehát, hogy aki nem sodródik, hanem gondolkodik lelkiismeretesen, tudatosan, felelősségteljesen, elgondolja a cselekvését, az attól még lehet jó vagy rossz, de akkor nem sodródtam, nem belesodródtam, nem csapódtam, hanem hát akkor valamit cselekedek. A cselekvéseimből alakulnak ki a szokásaim. Hát nyilván valami szoktam este aludni, szoktam este fogat mosni. Azt is sokszor mondták nekünk a szüleink, hogy na kisfiam, kislám, este akkor most már menjünk fogat mosni. De tetteink ismétlődése, amit tudatosan teszünk, azok előbb-utóbb hát szokássá válnak. Már nem kell rajta gondolkozni. A szokásaink formálják a jellemünket. Hát ennek van itt az ideje. A tizedikes korban mindig elmondtam, hogy biztos ilyen nagy dátumként lebeg a szemetek előtt az, hogy 18 éves életkor. Szavazni mehetsz, nagykorú leszel, nem történik amúgy semmi. Egyetlen egy dolog történik, a felnőtté válásunk, ez nyilván jogilag persze teljes jogú magyar állampolgár leszel, de egyébként a személyiségünk sokat változik még utána is, de a hülyeségeink, azok sajnos elkezdenek megcsontosodni. Ahhoz, hogy alakítsunk magunkon, formáljunk magunkon, az most relatíve könnyen megy. Elhatározom, kicsit odafigyelek, beszélgetek, és alakul a dolog. Ugyanez nyilván nem napra pontosan 18 éves korban, de valahogy ebben az életkorban azt vehetitek észre, hogy alakítani akarok magamon, azért, mert tönkrement egy párkapcsolatom, és megmondta az a kedves leányzó, vagy kedves fiatalember, hogy ne haragudjál, hát ezért meg ezért nagyon gáz vagy. Na, alakítsunk ezen egy kicsit, és azt veszed észre, hogy nehéz. Tehát az, hogy nevelnek a szüleid, tanáraid, ebből egy kamasz gyerek, lehet, hogy még azt is mondja, hogy elegem van, hagyjanak engem békén. Viszont azért azt is érdemes észrevenni, hogy ahhoz, hogy magamat neveljem, hogy magadat neveljed, annak viszont most van itt az ideje. Mert később is lehet, csak sokkal nehezebb. Tehát a szokásainkból alakul a jellemünk. És a jellemünk az nagyban meghatározza a sorsunkat. Most persze erre lehet azt mondani, és én is el tudom mondani, jó, de az, hogy most ide esik a fejünkre egy meteorit arról, nem a jellemünk tehet. Ez igaz. De egyébként az is igaz, hogy általában az, hogy valaki hogy éli az életét, boldog lesz-e, boldoggá tudja tenni a családját, szép, harmonikus életet tud élni, rendes emberi kapcsolatai vannak, családját szeretetben tudja nevelni, ezek inkább a belső dolgokon dőlnek el, és nem azon, hogy most milyen a magyar gazdasági helyzet. Voltak kőkemény helyzetek a történelemben, mert vannak is, akkor is éltek emberek, akkor is születtek gyerekek, tehát akkor is úgy gondolták, hogy szép az élet és szép a jövő, és megállták a helyüket a nehézségek közepette is. Sok minden múlik a külső körülményeken, de alapvetően az, hogy egy ember az hogyan éli az életét, az nagyon nagy mértékben a belsőben dől el. Aki jellemet vet, sorsot arat. Na, ez a lényeg, tehát hogy ne bízd az életedet a sorsa, hanem vedd kezedbe, amit ma döntesz, az holnap meg holnap után lesz a sorsod. Ezt érdemes fölismerni. Ez az egyik, és akkor milyen életet szán neked a Jóisten? Igazából, akkor most már talán látjátok, hogy ezek hogy függnek össze, ezek a látszólag távol eső kérdések, Leginkább, ha úgy definiálni lehetne azt, hogy mi a keresztény embernek a hivatása, vagy ugye a Jóisten mit akar velünk, az egyébként nagyon egyszerűen összefoglalható, szinte az evangéliumot lehetne idézni. Az a feladat, azt az életet szánja neked is, meg nekem is a Jóisten, hogy az életünket a szeretetre használjuk. Ez a fő tevékenységünk, ez a fő foglalkozásunk. Hogy ezt valaki pékként, buszsofőrként vagy orvosként teszi meg, azt te kitalálod. Ahhoz neked a Jóisten megadott mindent, hogy ezt te eldöntsed, megtervezzed, csináljad. Ezért van eszünk. Az Úristen nem úgy szán nekünk sorsot, hogy most hát, legyen neki jó dolga. Hát itt ezek már olyan jól élnek, mert egész boldogok ebbe a családba. Puff, hát akkor legyen ott egy jó kis betegség. Valami tragédia. Szó nincs erről. Az Jóisten arra hív bennünket is, hogy szeretetre használjuk az életünket. Az, hogy ez milyen körülmények között megy végbe, és akkor itt jutunk el a harmadik kérdéshez, hogy történik valami szörnyűség a világban. Hát nem azért történik szörnyűség a világban, mert a Jóisten most bizonyos embereket ezzel büntetni akar. Tehát teljesen abszurd következtetésekre jutnánk, hogyha mondjuk azt gondolnánk, hogy hát igen, szóval itt Magyarországon béke van, hát mi biztos ezt érdemeljük. Hát a ukránok meg az oroszok azt érdemelték, hogy háború legyen, hát akkor az Úristen úgy oda csapta nekik a háborút. A háborút emberek indítják. Emberek döntenek felőle. Van egy hiedelem, csak ugye ez nem azonos egyébként a keresztény hittel. Létezik az a hiedelem, hogy ami a világban történik, hát az biztos a Jóisten úgy akarta. Meg hát akkor azért ő a felelős. Hát azért nehogy már. Azért van bűn. Van rossz. Megtehetjük azt, amit a Jóisten azt mondta, hogy ne tedd meg. Akkor azért már csak ne őt tegyük felelőssé. Az, hogy Isten mindenható, így emberileg el lehet képzelni azt, hogy mintha mindent ő irányítana ezen a világon, és így elképzeljük azt, hogy hát micsoda hatalom ez, de ennek van egy határa, az pedig az embernek a szabadsága. Én azt gondolom, hogy Istennek a mindenhatósága az nem ilyen emberszabású dolog, hogy mint valami ilyen szuper hatalommal rendelkező király vagy valaki, hanem Szent Pál azt a mondatot írja, én nagyon szeretem, és sokszor szoktam idézni, Rómaiakhoz írt levélben található, hogy Isten azoknak, akik őt szeretik, mindent a javukra tud fordítani. Hát ez az, amire mi emberek nem vagyunk képesek, de szerintem Istennek pont ez a mindenhatósága, hogy a rosszból tud valami jót kihozni, és nem feltétlenül itt a földi életben. Néha ezt nem tudjuk így leellenőrizni, hogy most akkor ebből milyen jót hoz ki a Jóisten. Lehet, hogy itt a földön semmit. Isten, meg hit, meg gondviselés, az nem azt garantálja a számunkra, hogy minden úgy fog menni az életünkben, mint a karikacsapás, vagy minden jóra fordul itt a földi életben, a rossz is. Mi mégiscsak azt látjuk, a kereszt az ott van a osztályteremben, meg a sokaknak a nyakában. Hogyha Jézusra tekintünk, akkor az ő élete az nem happy enddel ért véget. Nem itt a földi élet keretei között fordult jóra az, amit el kellett szenvednie. Ezzel együtt tudta az életét a Jóistenre bízni. Atyám, a kezedbe ajánlom a lelkemet. Valamiképpen ezek a kérdések bennem így fügtek össze. Első alkalomra legyen ennyi a kérdéseitekből, meg bevezetésképpen. Akkor köszönjük.
Lukovics Milán atyagyerek lelki gyakorlatának első részét hallották. A következő rész 10 óra 50 perctől hallható.
Hírek.